A tavaly jelent meg Jenei László díszösztűz című kötete, amelyet Csuhai István úgy vezetett be a köztudatba az élet és irodalom hasábjain, hogy okos könyv. Hogy mit jelent ez az okosság, ezt majd végig fogjuk beszélni, de én egy a novella fűzér egyikében szereplő jelzős szerkezetet szeretnék kiemelni, mely szerint funerális kíváncsiság jellemzi ezeknek a történeteknek a szereplőit, és arra kérem mai beszélgetőtársamat, Jenei Lászlót, hogy magyarázza meg, mi ez a funerális kíváncsiság, amelynek másik meghatározása, idézem azt, megint csak a novellát, az, hogy temető buzi.
Igen. Igen, hát erre nagyon jól esne azt válaszolnom, hogy emlékszik a fene, hogy mit gondoltam éppen akkor. De azért persze valamilyen hozzávetőleges képen van erről, hogy mit akartam kifejezni, mit akarhattam kifejezni. Eluralkodik az emberem időnként, mi is ez a halálfélelem, a halállal való foglalkozásnak a kényszere, és hát talán a fűszövegben is szerepel, hogy ez az egyetlen helyszín, ahol életében legalább egyszer mindenki megfordul, ez a temető. És hát ha ennyi mindenkinek ilyen sok embernek köze van hozzá, akkor miért ne érdekelhetne ez engem is íróként, de hát természetesen nem ilyen direkt módon zajlott ez le, és érzésem szerint ezek nem igazán, tehát ez a könyv nem igazán egy novella fűszér, ezek sok, bár ez messzire vezetne, elég sok felől közelítem meg a témát, és hogy ez a központi motívum nagyjából csak a harmadik írás után tűnt föl, amikor ezt folyóiratban publikáltam, hogy valóban lehet egy ilyen hívószava ezeknek az írásoknak. És direkt erre hangszerelve igazából csak az utolsó két írás született meg. Hozzá kell tenni, hogy időben igen elnyúlt, mire ezek az anyagok elkészültek, talán 4-5 év is beletelt. Hogy mit jelent egész konkrétan? Hát amit mondtam, hogy én ezekben a szövegekben a halálfélelem mellett a kiszolgáltatottság érzését érzem még fontosnak, és valamilyen értelemben a részvét fogalmát, ezzel együtt a bűntudatét is persze, mert ezek nagyon szorosan összetartoznak, de a részvét ez nem úgy, ahogy mondjuk egy halálhírvételekkor gondolna erre az ember, vagy amit temetésre menet érez az ember, hanem lehet ennek a fogalomnak köze a szerelemhez is, akár boldogsághoz is, akár nagyon sok mindenhez is. Ahogy így ezeket mondjuk úgy nem is átgondoltam egyszerre, hanem írásról írásra, tehát novelláról novellára egyre világosabbá vált előttem, hogy hogyan egyrészt tisztulnak le ezek a fogalmak, másrészt pedig lesznek minél rétegzettebbek, tehát minél több jelentés rakódik rájuk, vagy több jelentés akar hozzájuk kapcsolódni. Hát akkor gondolkodtam el ezen, hogy mi is ez. Temető buzi meg, igen, ez a megszállottság valószínűleg az én megszállottságom aktuálisan a könyvvel összefüggésben. Hogy hány ember, hát van egy írása a könyvben, ami arról szól, hogy valaki megszállottan végig látogatja a híres emberek sírjait, lehet ilyen értelemben is gondolkodni erről, valamilyen kapcsolatot akar ezekkel, valamilyen fizikai kontaktust kíván létrehozni.
Számomra az elsőleges meghatározás, ami ez a kíváncsisághoz tartozhat, az furcsa módon nem a gyász, nem a részvét, nyilván ezek is, de a kíváncsiság, hogy itt valami fajta antropológia bontakozik, vagy antropológiák bontakozik ki, hát mondjuk én ezt nem én találom ki, hogy Jenei Lászlónak van egy ilyen antropológiai érdeklődése, erről már írt rész Pál is, de itt azért nagyon pontosan követhető, miféle embervizsgálat ez, ami ebben a prózában történik.
Igen, véletlenül ez nagyon nehezen beszélek erről, hogy ebbe a csapdába beleestem a könyvbemutatón is, az Írókboltjában, de máshol is, Miskolcon is.
Miért hát csapda van ez?
Nagyon nehezen, tehát a kétféle identitás dolgozik ilyenkor bennem. Egyrészt kritikai rovatvezető vagyok, másrészt meg író szeretnék lenni, vagy annak szeretnék látszani, és ez a kettő azért elég sok ponton üti egymást, és nem jó, hogyha ez a kétféle identitás annyira rá folyik, ráolvad, vagy rá tudom, feszül egymásra.
Hogy nem magyarázza az ember a saját, igen, ne legyen saját, igen, igen, értelmezője?
Igen, mondok valami nagyon érdekes dolgot, talán ez váratlan is lesz, hogy van az én agyamnak valamiféle külön melója ezekkel a szövegekkel kapcsolatban, amit én nem igazán tudok kontrollálni. Nem sokkal a könyv megjelenése után, tehát ez azt jelenti, hogy amíg a könyv meg nem jelent, azelőtt nekem a szerkesztőmmel, Nagy Boglárkával intenzív munkám volt a szövegekkel, tehát a kezemben kellett, hogy legyenek a szövegek, forgatnunk kellett őket. Ennek ellenére, amikor nyomdába került, megjelent és jöttek a bemutató, párszor nagyon kínos helyzetbe kerültem, mert egyszerűen elfelejtettem a szereplők neveit, elfelejtettem a helyszínek neveit, melyek egyébként itt ebben a könyvben fontosak, hogy miért ilyen nevek, meg miért ilyen helyszínek szerepelnek.
A romániai olvasóknak ez nem lesz annyira nehéz, mert egy Florint azért, vagy egy Balánt, amit itt így, azért itt könnyebben, és akkor hát nyilván egy kicsit sajátunknak is éreznénk, vagy evidékbeli, vagy ne, ki nem ejtem azt a szót, hogy Bodor Ádám.
Igen. Igen, igen, én sem. Ez ilyen felületi érintkezés, és talán hát ezt a szép látszatot még inkább erodálom azzal, hogy bevallom, hogy kikapcsolódásként zajlott nálam a helyszínek és a szereplők neveinek a kikeresése, melyben nekem nagyon sokszor segítségemre volt mondjuk az, hogy böngésztem a Google térképet, és ilyen mozaik szavakat igyekeztem összerakni, és jókat derültem közben, máskor meg utólag persze döbbente vettem észre, hogy igen, még a látszat, azért csináltam az egészet, hogy még a látszatát is elkerüljem, hogy ilyen történelmi reáliák, vagy közös tudatot erősítő reáliák, jelölők kerüljenek be a könyvbe, és mégis beleszaladtam egy-két esetben. Tehát én ilyen fiktív identitásokat akartam gyártani, mert én azt gondolom, ennél a könyvnél ezt gondoltam, egyébként máig napig, de talán ez már változóban van, hogy a név teher lehet a karakternek, ezt ki szoktam emelni, hogy én így gondolkozom erről. Azt viszont nem mondanám, hogy azért gondolom így, mert csak az általános emberi érdekel, ezzel már utalnék vissza erre a bizonyos antropológiai dologra.
Igen, jelezni szerettem volna, hogy ezt azért mindeddig megkerültük, és nem szeretném, igen, hogy ez elsikkadna. Elmondom az első, a kezdő novella alaphelyzetét,
igen,
ami arról szól, hogy hát van egy anyját látogató fiú, aki folyamatosan attól tart, hogy halva találja az anyját, ha bár, mint megjegyzi, igazán nem indokolt ez a félelem, mert úgyis csak egyszer történik meg az emberrel, hogy halva találja az anyját, és miközben ezek a találgatások zajlanak, hát felidéződik a közös múlt is, de közben követhető az egyéni személyes romlás, az anya öregedése, a testének az öregedése.
Mind bizonyára minden író rákényszerül egyszer, hogy bevallja, hát van némi személyes háttere is ennek, de hát természetesen ez át van főzve sok minden más egyébbel is, össze van vegyítve sok más egyébbel is. Magam olyan típusú ember és író lehetek, aki aki bizonyos értelemben ilyen mániáknak a rabja, most hogy ezek a mániák ennyire patológikusak, nem tudom, akik ismernek, talán közelebbi tudnak mondani. Én például egész behalom olyan típusú lennék, mint ez a bizonyos fiú, aki valószínűleg esetek igen nagy százalékában fölöslegesen, de mégiscsak egy ilyen bizonyos megszállottsággal járja ezeket a gondolati köröket, és mindig ide tér vissza a szeretteinek, vagy a szeretének az elmúlásához tér vissza, ennek a kiléthetetlenségéhez, akár hiába egyszeri alkalom ez, de ez az időjáték, meg ez az egész, hogy fel vagyok-e készülve, fel lehetek-e készülve erre, ki legrosszabb esetben kitölthet egy életet, és annak az életnek éppen azt a szakaszát, amely még az együttlétről szólhatna, tehát az abból fakadó, vagy származható boldogságról szólhatna, egy felhőtlenségről, de hát valami így finoman mérgezi ezt a együttlétet, és hát nem elég, hogy vannak praktikus teendők, agyalni is kell rajta folyamatosan, de és ez lehet, hogy kicsit így összevannak ezek az írások ebben a könyvben gyűjtve, elég sok szereplőről utólag bebizonyítható, hogy ezek bizony folyton csak agyalnak, kevés az akció, kevés a cselekmény, kivéve talán az utolsó szöveget, ahol valamiféle kvázi forradalmi tett zajlik, ami direkt kerül oda utolsó írásként. Hát igen, azt hiszem, hogy
én ezeket az agyalásokat úgy értettem, hogy azért ebben a megfigyelésben, vagy ebben a Vivi szekcióban, ami itt zajlik, ebben a bolyörs, a halál bolyörségében, azért az ember egyrészt igyekszik megtudni valamit a másikról, másrészt óhatatlanul megtud magáról is, miközben a közvetlen hozzátartozóihoz jellemzően az anyjának vagy a szerelmének a halálát követi, vagy a testvérének a halálát követi. Aközben magáról is, hogy megtudhat, van egy ilyen kép, egy fordított születés, amikor a halálból meg a bomlásból születik meg valami egy másik novellában, hogy lehet egy ilyen visszafejtés ez?
Én éppen azt érzem egyébként gondnak, ha már erről beszélünk, hogy az emberek általában azt hiszik, hogy mindent tudnak a másikról. Hogy ez a kiinduló pont, ez ilyen szerencsétlen. Tehát egyszerűbb azt mondani, hogy nincs dolgom ezzel a kapcsolattal, nincs dolgom ezzel a társadalmi réteggel, akár nincs dolgom ezzel a szakmai csoporttal, tegyük föl, most már egy abszurdum mondok pár dolgot, mert világos a helyzet számomra. Na most ez még csak nem is a vita készség hiányáról szól, nem is a párbeszédre való képtelenségről szól, hanem valamiféle könnyen megszerezhető magabiztosságról, amihez még tényleg mostanában már könyvtárban se kell elmenni, hogy az ember ezekhez a bizonyos agyalásokhoz alapanyagot, muníciót gyűjtsön. Tehát én azt látom egyébként ezekben, akár példaként a Facebookos világban is, ezek a posztok, kommentek világában is, hogy nagyon-nagyon egyértelmű és lekerekített kijelentések hangzanak el, és nincs igazából mód arra, hogy ezek közel álláspontok közeledhessenek egymáshoz. És ez megvan rokonok, akár egy anya-fiú, vagy egy szerelmes pár veszünk alapul, megvan köztük is.
Miért ér vissza ez az anya-fiú, hogy még a szerelmes párról is kiderül, hogy inkább anya-gyermek viszonyban vannak?
Hát valószínűleg van egy kis írói beszűkültség a háttérben, de ezt már igazából csak tapogatózva mondom, tehát honnan tudhatnám én így utólag. Tehetetlenség érzés. közben persze, amikor mármint azért kéne tudnom, mert értelmes, intelligens embernek tartom magam. Ez az egyes szám első személy most másként értendő. De éles helyzetben, amikor akció van, akkor meg az ember megint csak agyal, és jönnek ezek a panelek, amelyek évtizedek alatt alakultak ki. Csak éppen mind keményebb a burka egy-egy ilyen álláspontnak, hogy akármilyen feltörhetetlen, nem lehet a másikat se közelebb hozni hozzá, nem lehet a másikhoz közelebb kerülni, ezt érzem talán. És ebben nem a szeretetlenség, meg szeretet hiány, meg a szeretetre való képtelenség azok igazából, hanem valóban tényleg valamiféle kommunikációs probléma van itt. Az emberek magukba fordulnak, és azt hiszik, hogy ez elég is felhatalmazást adhat nagyon sok mindenre.
Kommunikációs probléma, vagy egy más típusú kommunikáció? Itt azért az, hogy ezek az emberek érzéki kapcsolatban vannak egymással, hogy...
Ez nagyon fontos, igen.
Hogy úgy követik egymást, hogy figyelem a lábszárát, a kezét, hogy melyik gombja van begombolva, vagy nincs begombolva.
Igen, ez nagyon fontos. Tulajdonképpen, hát mi ez? Ez valamiféle a jelenlétnek egy más minősége lehetne, a kapcsolatban való jelenlétnek a más minősége lehetne, ami ideálisnak tekinthető az én álláspontom szerint. A részletekre való érzékenység az, hogy igazából az lenne tényleg ideális, hogyha az ember, amikor mondjuk valamiféle probléma helyzet adódik, akkor oldani tudná ezzel, hogy szinte mechanikusan kényszeríti magát, hogy idézze fel ezeket a részleteket. Ez egyébként roppant banális, amit most elmondok. Ha más szavakkal mondanám, akkor piszkosú banális lenne, és mindenki életében többször is elmondja ezeket, csak én most egy kicsit máshogy fogalmaztam talán meg. Ezek a részletek persze bármiről szólhatnak, tehát bármi milyen részletekre gondolhatunk, tényleg egy félre gombolt, nem tudom, kardigán, vagy micsoda, tehát bármi, vagy egy ing, akármi. Van, amikor az ember azért érzi rosszul magát, mert rájön, hogy együtt él, tegyük fel, régóta valakivel, és egyszer csak észrevesz rajta egy sebb helyet, és nem tudja, hogy miért és hogyan keletkezett, nincs beavatva hívőreket. De szóba hozni már nem fogja, mert akkor azon is agyal megint csak, hogy hát nekem illene tudnom, és mégsem tudom, akkor erre legalább ne derüljön fény, stb. Ezek nagyon hosszú dolgok, de hát ez azt hiszem minden kapcsolatban megvan. Ez a koncentrált figyelem lehet, hogy tanulni, vagy tanítani kéne.
Ez a fajta figyelem, ez mint hübrisz is megjelenik.
Aha.
Az egyik már említett Florin történetében, aki egy hegyi ember, és állatokat ejt el csapdákkal, és hát ő ezt teljesítményként tekinti, és abban reménykedik, hogy feltárul valamiféle titok az elejtett testek révén, van valami titok, ami megmutatható, körülbelül olyan munkát szeretne, vagy kíván végezni, vagy úgy véli, hogy azt végzi, mint amit a pap, a falubeli pap.
Igen.
Csak ő nem testeken, hanem lelkeken. De hát ugye azért ez a fajta a testek és az igazság csapdába ejtése és szétmarcangolása, ez mégsem így működik.
Igen, de ennek is mi van a hátterében? Most elspoilerezem itt a szöveget, de vagy a elbeszélés, de tehát igazából ennek is mi van a háttérben? Legalábbis én úgy gondolom, hogy az lehet a háttérben, hogy nem tudott olyan családban élni, nem élhetett olyan családban, amit ő elképzelt magának. Nem született gyermekük, örökbe fogadtak, és a többi. És hogy miért nem lányt, ebben már itt van persze valami patológikus, ezt most kerüljük meg, de igazából lenne érzésem szerint a központi motivum, hogy mi kerül a szemünk elé, mit engedünk
Ez, hogy hogy kerül a szem elé valami, hát ez azért nincs véletlenre bízva, ez a kötet Jenei László története. Én nem mondom, hogy novella fűzér, mert a szerző ezt, valóban a kritika is azt mondja, hogy nagyon sokféle és szerteágazó történetek. Én annyira hallom a témáknak az egymásra felelgető témákat, hogy bennem azért ez nagyon összeállt. De hogy tele van ez a történet sor képzőművészeti utalásokkal, vagy kimondott, vagy nem kimondott, Van Eyck-től Rembrandtig, nagyon sok minden megjelenik. Ez, hogy ki irányítja a látványt, az érzéki találkozást, hogy mennyire lehet e fölött uralkodni, ki az érzéki tapasztalat.
Igen, ez, amiről beszélünk, ez a láthatóság politikája, hogy kit hogyan jelenít meg. Na most egy képen, hát itt nem csak képzőművészeti utalások vannak, és hát nagyon remélem, hogy a szövegből azért nem ordít annyira ki. Van, amikor direkt persze ki kell hegyezni, amikor maga a szereplő állítja be úgy az a bizonyos kórházi jelenet, hogy a két test egymás mellett úgy nézzen ki, hogy felidézzen egy festményt, van egy ilyen, tehát akkor a szereplő egy galerista, tehát tőle ez mondjuk elvárható, hogy neki, vagy elfogadható, hogy neki eszébe jut valami ilyesmi, de remélem, hogy ez nálam, vagy velem kapcsolatban nem az eszköztelenséget nem is tudom, annak a látszatát erősíteni, tehát hogy ilyen ezzel akarnám pótolni azt, hogy a cselekményből szűrődjön le az olvasó számára az, hogy mi is itt a lényeg, hogy mi kell, hogy történjen, és akkor ez, mivel bizonytalan eszköztelen a szerző, itt ezért beemel konkrét művészeti utalásokat, ami hangsúlyozva csak kézművészeti, van itt jó pár filmes is, színházi is, sok egyéb. Ezek ilyen privát mániák, érzésem szerint. Én úgy élek egyébként is, hogy hozzám folyamatosan visszatérnek a műalkotások, legyen az egyetlen egy frame egy filmből például, vagy tényleg nem is kell, hogy a filmet magát idézze fel, hanem csak mondjuk a szekrény és a virág, tehát a vázának az egymáshoz való térbeli viszonyát idézze meg, csak most mondtam egy példát. Tehát ilyen dolgok bőven raktározódnak bennem, ez vélhetően annak a pótlása, hogy nekem nincs ilyen fotografikus memóriám, mint néhány szerencsés író társamnak, akikkel én beszélgetést folytattam, és elárulták, hogy nem akarok nevet mondani, nem tudom, hogy mennyire adnám ki, tehát hogy elárulták, hogy egy akár 10-20 évvel ezelőtti jelenetre is, amit ők megértek, aminek részesei voltak, úgy emlékeznek, hogyha becsukják a szemüket, most akkor is meg tudja mondani, mintha akkor régen körbenézne, hogy mi hol van, milyen színű szagokat éreznek, ez valami hihetetlen képesség. Én nem bírok ilyennel, vélhetően nem feltétlenül direkt, de valamiképpen én törekszem arra, hogy ilyen elraktározódjanak bennem, és hát ez itt üt vissza. Most ez, hogy az a bizonyos csuhai kritikában az az okosság erre utal-e, hogy ilyen kontextusban próbálom én helyezni ezeket a történeteket, valószínűleg igen, akkor elképzelhető, hogy egy kicsit oldanom kellett volna ezen, tehát kevesebb is elég lett volna. Mondom így, ebben nekem utólag már nem nagyon van beleszólásom.
Nem az eszköztelenség érzetét kelti, hanem megerősít abban, hogy ami érzéki tapasztalat véletlenszerű, az nem esetleges, hogy itt van rendje a viszonyoknak, a látványoknak, a látványok romlásának, és ez a rend valamilyen módon követhető, értelmezhető, és meg is élhető.
Ennek a
hogyha valaki szeretné a mindennapi helyzetek és viszonyok nagyon eleven rétegét, látható és elmondható és el nem mondható rétegét követni, annak ajánljuk Díszöztűz című kötetet, amelyet a Jelenkor adott ki, és amelynek szerzője Jenei László. Vele beszélgettünk. Köszönöm szépen!
Én köszönöm.